Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És megbeszéljük a hét eseményeit Bálint Orsával, a Népszava szerkesztőjével, munkatársával, és Epszav Ormesével, a Magyar Narancs munkatársával, valamint Bolgár Györggyel. Dési János vagyok, szerintem nem lepődtök meg, hogy első témának a Rogán sztorit dobom be. Ugye Rogán Antalt egy úgynevezett globális Magnitsky törvényre hivatkozva föltették a világ legsötétebb gazembereit tartalmazó listára. A magyar kormányzati válasz erre az, hogy hát ez csak egy ilyen meleg zsidó nagykövet bosszúja itt Budapesten, de hát azért vannak, akik ennél egy picit árnyaltabban látják ezt a kérdést. Ti mit gondoltok?
Hosszadalmas bosszú, az biztos, ha ez az, mert ugye abban reménykedik a kormányzat, illetve a sajtóban is lehet ilyen véleményeket olvasni, hogy ez egy viszonylag könnyen áthidalható probléma. Te medve nem húznál, de hogy nem, és akkor ennyi. Ami lehet, hogy a politikai oldala valóban ennyi, hiszen azért az, hogy ezt a döntést most hozta meg a amerikai állam, az nyilván egy politikai döntés volt. Az egy más dolog, hogy ami dokumentáció a háttérben van, az annak nincs köze a politikához, illetve az amerikai politikához, de az eljárás mód, ahogyan erről a listáról le lehet kerülni, az egy kicsit összetettebb lesz. Tehát lehet, hogy a szándék elvben meg lesz, de azért biztos, hogy egy hétig még azért legalább el fog tartani, vagy kettő.
Vagy három, vagy négy.
Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen van egy üzenet értéke ennek a kellemetlen gesztusnak, mondjuk így, de ahogy Emese is mondta, én sem gondolom, hogy ez egy ilyen felírjuk, lehúzzuk típusú történet lesz, mint ahogy a Kirill Pátriárkát tartjuk távol az uniós szankciós listáról, mi elég hatékonyan eddig. Én azt gondolom, hogy van benne egy olyan, hogy tudjuk, hogy mit csináltok, látjuk a stikliket, és akár kerülhetnek még mások is fel erre a listára Rogán Antalon kívül.
Hűha, kire gondolsz?
Azt gondolom, hogy Orbán Viktort nem fogják addig feltenni, ameddig miniszterelnök Magyarországon, és hát Trump elnöknek kebel barátja, bár ez szerintem egy viszonylag egyoldalú barátság, és ha kicsit közelebb lennénk Amerikához, akkor már mi is lehet, hogy az amerikai öböl részei lennénk, vagy akár egy hozzácsatolt sziget, tehát most ugye halljuk Trumpnak a különböző világhódító terveit, csak erre utaltam.
Én azért nem hiszem, hogy Orbán Viktort föl lehetne tenni erre a listára, tehát hogy azért szerintem ki van ezt találva, hogy az ABC minden betűjéről be lehetne találni egy figurát, akit föl lehet tenni, szerintem pont.
Az mekkora ötlet lenne.
Pont őt nem, tehát azért.
Ónál akkor várják, ki legyen.
Hát ha vagyon nyilatkozatából indulunk ki, abból a mérhetetlen szerénységből és puritanizmusból, akkor bizony, ugye joggal merül fel az emberekben, hogy mi, hogyan is jutott elő Indiába Vasco de Gama nyomán.
Jó, hát ez összedobta a nagy család.
Két havi fizetést tett az igazából. És ugye rezsire nem kell költenie.
És nem kell fűteni, az lekapcsolatja 60 pusztán a fűtést, és az a baromi sokat lehet most spórolni.
Igen, a kutyáját is mindig a szomszéd eteti, úgyhogy.
Tehát azon rengeteget spórol az ember.
Föl lehetne tenni Orbánt is egy ilyen listára, még akkor is a miniszterelnök, de ahhoz az kellene, hogy Magyarország totálisan szembeforduljon az Egyesült Államokkal, a NATO-val, az Európai Unióval, gyakorlatilag a kizárás szélére kerüljön, és akkor azt lehet mondani, hogy hát természetesen kizárnánk ebből a védelmi szövetségből a magyarokat, hiszen a miniszterelnök is ilyen és ilyen korrupciós ügyeknek a vezetője, irányítója, akkor föl lehetne tenni, de az is bizonyos értelemben egy politikai gesztus lenne. Az amerikaiak nagyon jól tudják, bizonyos értelemben mondták is, hát nem újdonság ez, az itteni amerikai nagykövet többször beszélt olyan korrupciós ügyletekről, amelyek legalábbis nagyon sok kérdést vetnek föl, vagy szeretné, hogyha a magyar kormány ezekkel szemben határozottabban lépne föl. Én valójában nem értem, hogy miért történt, de hát nem az az érdekes, hogy én értem-e vagy nem, megtörtént. Sok következménye szerintem nem lesz. Nem csak azért, mert jön Trump, aki azért mégiscsak szövetségesének tartja, személyes szövetségesének Orbán Viktort, nem alaptalanul, biztos, hogy utasítást fog arra adni, hogy vizsgálják meg alaposan, és ha lehet, vegyék le a magyar kormány talán legfontosabb miniszterét erről a szankciós listáról, de az is valószínű, hogy ez nem két hét alatt fog megtörténni, talán azért sem, mert nem január 20-án adja ki az utasítást, hanem később.
Hát meg azért először sem, még békét kell.
Utána el kell foglalni Grönlandot, megszerezni Panamát,
Kanadát.
Na de hát egy ilyen utasítás kiadása most nektek is, nekem is egy másodperc. Hát még Trumpnak. Rogánt levenni. És aztán persze elkezdődik nyilván, igen.
Rogan down, és utána az egész apparátus gondolkodik ki, három hétig, hogy mi az a Rogan?
Van a Joe Rogan nevű podcastos.
Érdekes, azért érdekes kapcsolatok vannak, talán rokonok is, na mindegy. Például a Trump ennél a Rogannal nagyon jól szerepelt a választási kampányban, talán még ez is egy kicsit hozzájárult a győzelméhez. Szóval az amerikai pénzügyminisztériumon belül az a szervezet, vagy osztály, vagy főosztály, vagy nevezzük akárhogy, amelyik ezzel foglalkozik, nyilvánvalóan több hónapos, éves, nagyon sok adatra támaszkodó elemző munka után jut arra a következtetésre nyilván, hogy javasolja a pénzügy, illetve a külügyminisztériumnak, és minden bizonnyal a Fehérháznak is, hogy tegyük föl ezt a Rogánt, már régóta annyi bizonyíték van ellene, és szerintem, ha politikai döntés születik a végén, már pedig bizonyára az, akkor azért nem értem, hogy lehet, hogy Biden utolsó két hetében történik ez meg. Valószínűleg azért, mert ki akarták fejezni a mély ellenérzésüket, megvetésüket az Orbán rendszerrel szemben, meg azt is sejtették, hogy jó, hát ennek nagyobb következménye nem lesz, mert úgyis jön Trump. Tehát én megmondtam, mi megmutattuk, mi tudjuk, ti is tudhatjátok, hogy mi tudjuk, ennek megfelelően viselkedjetek, de kínosabb lett volna talán, hogyha ezt egy évvel vagy két évvel ezelőtt csinálják meg, mert akkor annak további súlyos politikai, gazdasági, pénzügyi, jogi következményei kellettek volna, hogy legyenek, és ez szerintem a Biden kormányzat, amelyik, teszem hozzá, mindig nagyon óvatos volt, még ezt is hozzámerném tenni, túl óvatos volt, el akart kerülni.
Egy olyan negyed órával ezelőtt csináltam egy interjút Radványi Miklóssal, aki magyar neve ellenére fontos szereplő az amerikai politikában, többek között republikánusok kongresszusi tanácsadója is volt, jogász, és állítólag, illetve hát ezt tudjuk, nem több, mint állítólag, részt vett ennek a Magnitsky jogszabálynak a kidolgozásában is, illetve adatokat is szolgáltatott hozzá, és ő ezt sokkal komolyabbnak látja, mint ahogy most Gyuri elmondta, és azt mondta, hogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű levenni valakit erről a listáról, nem csak azért, mert más dolga is lesz az elnöknek, mert tényleg azt el tudjátok mondani egy másodperc alatt, hogy Rogán kifelé, vagy befelé, de hogy szerint ez egy hosszabb idő lesz, és hogy ott valószínűleg egy nagyon komoly információgyűjtés eredménye van meg, és még 9 ember legalább rajta van ezen a nevezzük figyelő listán, akik bármikor rákerülhetnek, és hát ez Orbán Viktor legszűkebb családja, felesége, lánya, veje, édesapukája, Mészáros Lőrinc, aki ugye nem tudjuk, hogy van-e, vagy az csak egy ilyen lehet, hogy ez egy olyan
csak egy virtuális Orbán.
Egy virtuális Orbán, de viszont igen sokba kerül. Szóval, hogy ő azt mondta, hogy szerinte ez egyáltalán nem fog olyan simán menni ezt visszacsinálni.
Hát ő biztos jobban ismeri az amerikai bürokrácia és politikai gépezet belső viszonyait, mint én. Ezzel együtt azt mondom, hogy az Egyesült Államok elnöke adhat utasítást arra, mert adhat, le van írva, arra, hogy valakit vegyenek le erről a listáról, maga Rogán Antal is kérheti, ez mindenkinek a joga, tehát valakit fölvesznek, az illető azonnal benyújtat egy kérvényt, hogy vegyenek le. Benyújtja, az lehet, hogy már ott is van, Trump pedig kiadja az utasítást, vizsgálják meg, és lehetőleg vegyék le, mert nem olyan fontos ez, illetve az amerikai nemzetbiztonság szempontjából fontosabb, hogyha nem lenne rajta, majd én beszélek a Viktorral, és elintézzük ezt a dolgot. Biztos, hogy az amerikai elnöknek lesz ebben döntő szava, és nem fog belenyugodni abba, hogy egy amerikai hivatalnok, akit egyébként ő nevezett ki még 2018-ban ennek a szervezetnek a helyettes igazgatójával, azóta már igazgató és helyettes államtitkár, hogy az mondja meg nekem, hogy most a magyar kormány egyik tagja korrupt-e vagy nem. Ezt én tudom, én mondom meg, vegyétek le.
Ugye ennek a listának, vagy listára kerülésnek vannak pénzügyi folyományai is. Egyrészt ugye az amerikai vagyonelemei, hát nem is tudom, hogy milyen módon, valamilyen szinten befagyasztásra kerülnek, legalábbis ott nem tud legálisan üzleteket bonyolítani, ami mondjuk Rogán Antalnak meglehetősen fájhat a különböző informatikai találmányainak értékesítése okán, illetve, hogy ugye ennek a szervezetnek, illetve az ottani amerikai hatóságoknak a perspektívájába, vagy így a szeme elé kerülnek a vele kapcsolatot ápoló üzletfelek is. Tehát ez biztos, hogy az üzletnek nem tesz jót, hogyha egyszer csak elkezdenek az amerikai hatóságok vizsgálódni ott körülötte, kikkel üzletel, hogyan, és akkor lehet, hogy ez egy ilyen elrettentő hatású dolog, és hogy akik eddig szívesen léptek volna vele üzleti kapcsolatra, azok most azt mondják, hogy köszi, hogyha figyel téged a Fed, akkor inkább majd valaki mással.
Annál is inkább, mert péntek délután például a budapesti amerikai nagykövetség közzé tett egy elég furcsa nyilatkozatot, valami olyasmi szerepel benne, hogy mindazok, akik Rogán Antallal és a hozzá akár informálisan is kötődő cégekkel üzletelnek, ezt gondolják meg még egyszer.
Jó, hát erről van szó, hogy tudták ők már régóta. Biztos, hogy az amerikai nagykövetség is, és sok más amerikai intézmény, szervezet, ezzel foglalkozó hírszerzés, külügyminisztérium, akármi, millió dolgot tudott és tud arról, hogy mit csinált Rogán, mit csinál Orbán, ki hogyan, kivel, miért, milyen alapon üzletelt, milyen disznóságokat követett el. Csak ezeket lehet, hogy megsukták nekik, hogy vigyázzatok, már ha Trump érára gondolok, a Bidenék biztos nem sukták meg, de ha egy bizonyos szintet elér, és biztos, hogy ez a Rogánnal kapcsolatos eljárás már évekkel ezelőtt is elért egy bizonyos szintet.
Hát ezt tudjuk, hogy igen. Azt hiszem 18, az lehet, vagy valami ilyesmi számot szoktak mondani, hogy 18 óta folyik ez.
Igen, igen. Biztos, hogy ott vannak az adatok. Csak azt mondom, hogy azért nem tették föl erre a listára, mert egy európai szövetséges ország vezető, most már tényleg valószínűleg a legfontosabb miniszteréről van szó Orbánnak, és az kínos, mert abból további dolgok következnek, politikailag is, szóval az a kvázi teljes szakításnak az előszele volna egy ilyen bejelentés, most már Bidenék nem tudnának, nem akarnának, nem akarhatnak szakítani, korábban se akartak mindig, ugye Pressmannek voltak nagyon kemény sajtónyilatkozatai, sajtótájékoztatói, és hogy azért ezt nem lehet tovább tűrni, és akkor az Egyesült Államok megteszi a szükséges intézkedéseket, mondta többször is, és nem tette meg. Mert nem akarnak szakítani, mert úgy gondolják ők is, az Európai Unió is, még mindig jobb belül, mint kívül.
Szent Ivány István, aki mostanában egészen kitűnő elemzéseket tesz közzé, hívta fel arra a figyelmet, hogy a magyar kormány kommunikációjában nem arról van szó, hogy Rogán Antal ártatlan. Ezt senki nem mondta. Ezzel nem is próbálkoztak. Az olyanokkal, hogy az a ilyen-olyan nagykövet személyes bosszúja, meg a Biden kormányzat személyes bosszúja, meg persze látjuk, mit csinálnak, mert mi szeretjük Trump elnököt, szeretünk, és azért van ez. De az egyikük sem mondta, hogy na de a Rogán, pont a Rogán, aki a legártatlanabb közülünk. Na hát, ez még véletlenül sem.
Megvédjük.
De azt nem mondták, hogy ártatlan.
Ja.
Meg a gyerekeket.
Hát nyilván nem mondják, hogy ártatlan, mert akkor az ügy lényegi részéről kellene beszélni. Az, hogyha az ügy, tehát aki beszámolt erről az ügyről, annak a személyét kezdjük ki, akkor magát az ügyet kezdjük ki. Tehát, hogy de akkor, amikor már, ha már az ügyről beszélsz, akkor elfogadod legitimnek azt azt a feltételezést, hogy itt vannak problémák. Itt egyébként szerintem az igazán nagy kérdés a magyarországi közéletben az, hogy ez a téma, ez meddig fog fönnmaradni. Tehát ha mi minden héten beszélgetünk róla, attól még nem biztos, hogy ez a közbeszédben benne marad, hogy ez felháborítja az embereket, ennek bármiféle következménye lesz, és ha nem lesz, akkor valójában tök lényegtelen, hogy ott már, hogy nekünk, vagy a magyarországi belügyek szempontjából lényegtelen lesz, hogy ő most rajta van még azon a szégyenlistán, vagy már nincsen, vagy hogy mik ezek a folyamatok.
A legrosszabb esetben ő is elmehet Mészáros Lőrinchez dolgozni, mint az Amerikából korábban kitiltott Vida Ildikó volt novelnök, nem?
És mit csinálna?
Mondom, mészárosan bármit. Hát az, bármi. Aki...
Van felvétel bármire?
Szerintem gondolni.
Aki állítólag az egész magyar kormányzat korrupciós ügyeit szervezgeti, az ne tudna bármit csinálni mészárosnak?
Hát lehet, hogy az is egy jó állás, hogy nem mondom el.
Ez, igen. Ha én egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni.
Hát aki már is tematizálta ezt a dolgot így a magyar belpolitika számára, az Magyar Péter volt, aki egyenlőségjelet tett, ugye Orbán, Gyurcsány és Rogán közé. Tehát, hogy rögtön beindította ezt a kommunikációt, hogy őket egyszerre kell leváltani, és gyakorlatilag egy rendszerváltást.
Emlékem szerint Gyurcsány nem tudom hány éve nem miniszterelnök. Tehát az ő leváltása ilyen szempontból megoldott problémát.
A korszakváltást hirdette meg, hogy ne ez ebbe a rendszerbe, ne a két rossz között kelljen választani az emberek nagy részének, nem is tudom, 3 millió emberről van szó, akik vagy egyik, vagy másik oldalt kényszerülnek választani, mert nem volt az, aki képviselje őket eddig.
Még egy pillanatig visszatérnék azért ehhez a Rogán történethez, hogy mi minden száradhat az ő lelkén, mit tudunk, vagy mit sejthetünk, erről hát tudni nyilván effektíve nem sokat, de jó, Juhász Péter biztos többet tud.
A letelepedési kötvényügyeket ismerjük. Az önmagában, akkor is, abban a pillanatban is gyakorlatilag minden érdeklődő számára egyértelműen kiderült, hogy az abszurdum, hogy a parlament gazdasági bizottságának akkori elnöke, tehát parlamenti nem végrehajtó kormány szerepben, hanem egy parlamenti képviselő szerepében döntött el, hogy melyek is legyenek azok a cégek, különböző vállalkozások, amelyek felhatalmazást kapnak arra, hogy árulják ezeket a magyar letelepedési kötvényeket szerte a világon. Milyen alapon? Hát egy parlament gazdasági bizottságának milyen tudomása, ismerete van arról, hogy na ez jó lesz, az tudja, az ismeri. Hát mondjuk a Magyar Pénzügyminisztérium elvileg tudhat ilyenről. Miért adták Rogán Antal kezébe? Az ő kezében volt. Ezt tudni lehetett. És azt is tudni lehetett,
hogy
rengeteg pénzt, rengeteg hasznot nyúltak le ebből a kötvénykereskedelmi.
Arra célzol, hogy kicsit meg kellett kenni a rendszert, hogy jól működjön.
Nem célzok, én semmire találok.
Aztán még ugye voltak azok a belvárosi ingatlanügyek, tehát a minden korrupt polgármester listán ember nem lenne vége.
Mi az, ami még nem évült el? Ugye, mert lehet, hogy a folyamatosan növő lakások
hát a kapcsolatos érzés,
de hogy az már elévült, tehát ugye az adóügyekért, költségvetési csalásért is 5 plusz 1 évig
jó, meg azért csúnya dolog, ha igaz az, hogy ott az ingatlanokkal a belvárosban üzletelt volna, mint polgármester, egyáltalán nem biztos persze, hogy ez igaz, de hogyha a gonosz pletykáknak hinnénk, akkor jó, de hát ha minden korrupt polgármester ezen a listán lenne, hát ez hosszabb lenne, mint a New York-i telefonkönyv.
De Rogán sokkal nagyobb tétekben játszott. Ez, ugye az is már sokat mond, már önmagában valamilyen korrupciós bűncselekmény lehetne, nyilván a bíróság előtt ezt nem lehetne igazolni, hogy lehet az, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke miniszteri rangban, jó, azt még lehetne, felelős a kormányzati propagandáért, és ezt a kormány propagandát úgy intézi, úgy rendezi, hogy gyakorlatilag mindig csak egy magáncég nyeri ezeket, hogy létezik.
És ez nem az lehet cégem.
Nem létezhet, igen. Nem, de hát lehet, hogy néha találkozik, mit tudom én.
Hát ez szerintem sokkal durvább, hogy egyszerre felel a propagandáért, és egyszerre titkosszolgálatok.
A hírszerzésért pontosan, és a harmadik egyszerre felel a hatalmas koncessziós szerződések kiosztásáért, például a 35 éves autópálya koncesszióért.
Személyszállítás, sok minden van ott.
Hogy ez már önmagában a korrupció meleg ágya, még ha a világ legtisztességesebb emberéről van is szó. Hogy lehet a kezébe adni? Egyszerre, mindent.
Biztosan a képességei miatt őt találták a legesleg alkalmasabbnak erre. De
te nyolodsz?
Az azért érdekes, hogy Lázár János ennek nyomán hirtelen mekkora expozíciót kapott, vagy hát így élt a Rivalda fénnyel, amikor most ugye kilépett a héten is egy kormányinfónak álcázott közlekedésinfó, tehát most, hogy nincs itthon Orbán Viktor, és Rogán Antal is otthon bújdos, és behúzta a sötétítőket, most hirtelen Lázár János, mint egy ilyen a MÁV megmentője, a tömegközlekedés megreformálója, egy új Széchenyi lépett tett a nyilvánosság elé.
És felajánlotta egy évi jövedelmét a nem tudom minek a megalapítására.
Igen, és mindezt a Batidai kastély cserépkályhája mellől.
Ami nem az övé, csak véletlenül hozzá keveredett, most ezt ő sem érti, hogy hogyan, de most ez itt van. És az út is csak véletlenül. Jaj, nekem az volt a kedvencem, bár ezt lehet, hogy két hete volt, hogy azt mondta, hogy ő nem engedte kirúgni azt az embert, aki fölfeste.
Aki fölmert valamit festeni.
És akkor eszembe jutott, hogy vajon ez ismeri ezt a leninesi viccet, hogy hát közénk is lövethetett volna. Szóval tényleg ez egy ennyire jó ember, szóval azért...
Ismeri és megtanulta. És azt mondta, hogy én nem engedem.
Pedig van puskája, mert vadász. De ha már szóba hoztad, ugye ez az egész, ha most eltekintünk attól, amit mondott, hogy kerülje el a nagykövet nagy évben Magyarországot ezen túl, hogy mit mondott még ezzel kapcsolatban. Erre azt mondta Radvány Miklós, ő azt ajánlja Lázár Jánosnak, hogy kerülje el nagy évben Amerikát, mert nem tudhatjuk, mondta így, sokat sejtető hangon, hogy azokon a listákon valahol nem szerepel egy picit ő is-e. Na mindegy, ezt csak úgy megjegyzem. Hogy hát...
Azért, hogyha a magyar kormány egy másik tagja is fölkerült volna erre a listára, akkor fölírják. Az lehet, hogy ott van a sok papírja, és ezek egyre
nőnek.
Adott esetben Trump is megórolhat Orbánra, tehát nem árt az óvatosság.
Így van.
De most még nyugodtan elmehet szerintem.
Jó, akkor... Menjen, ugorjon be. Fényképezze le magát egy aznapi Wall Street Journal-rel a nem tudom, kongresszus lépcsőjén, azt hiszem úgy szokták. Viszont, amit mondott a közlekedésről, hogy hát tulajdonképpen a MÁV-val és a Volánnal eddig sem voltak nagy gondok, ez csak a gonosz sajtó és a csúnya ellenzék terjesztette el, de azért ezek meg ezek lesznek. Mondjuk én utaztam idén néhányszor vonattal, azért az nem nagyon győzött meg arról, hogy minden hibátlan, és akkor ez egy understatement volt. Ráolvasással meg lehet javítani a késő vonatok helyzetén?
Nem, de hát Lázár javára azért mégis annyit
nem lesz könnyű dolgás, mint mondasz.
Rosszul kezdtem, igen. Hogy a vonatok, a vasút tényleg rossz állapotban van évtizedek óta. Mondjuk 15 éve már ők felelnek ezért, úgyhogy azt a rossz helyzetet csak tovább rontották, bár igyekeztek Mészárosnak és cégeinek, korábban Simicskának mindenféle támogatást adni, hogy felújítsanak vasútvonalakat, de ezek azért nem voltak olyan fényesen sikerült akciók, és hát messze nem elegendőek arra, hogy a magyar vasút állapotát alapvetően javítsák, és éppen Lázár volt az, aki talán tavaly vagy tavaly előtt, azért mert megsértődtünk a német Siemensre, levette a beszerzések listájáról az új Siemens mozdulókat, holott azok nagyon kellenének a MÁV-nak, csak éppen a paksi atomerőmű beruházás ügyében a németek vonakodtak rögtön Orbán mellé állni, és inkább távolmaradásukkal tüntettek, és akkor mi jól megbüntetjük őket, nem veszünk tőletek mozdonyokat. Most meg hirtelen mégiscsak el kell kezdeni mozdonyokat venni, de mondom, annyit Lázár javára mégiscsak lehet írni, hogy nem lehet a vasút állapotán, nem hogy egyik évről, de egyik négy évről a másikra sem alapvetően változtatni. Amit lehetne és amit kellene, ezt ebből nem látom, hogy egy alapvetően más irányt megszabni, ezért küzdeni a kormányon belül a pénzekért, a különböző leívható költségvetési pénzekért, hogy kérem szépen a vasút fejlesztése kell, hogy legyen az elsőrendű célunk. Ezért én azt javaslom, hogy mondjuk a Mohácsi hidat 360 milliárdért ne építsük meg, bármennyire fontos is, és bármennyire kellemetlen is az ott élőknek, de ez szerintem a következő 10 évben nem olyan lényeges, mint mondjuk például ugyanezt a pénzt vasútkorszerűsítésre fordítani. Tehát egy alapvető irányváltást kellene bemutatnia, vagy legalábbis sürgetnie, aztán ha nem válik be, akkor azt mondani, hogy hát akkor inkább lemondok, és nem arra várni, hogy legyen egy szerencsétlen baleset, ami miatt akkor bedobhatom a törő között, mert ezt is elejtette, hogy majd ha lesz egy baleset, akkor én le fogok mondani. Nem ez a lényeg. A koncepciót kellene meghatározni, alapvetően egy más irányt, mert ez az irány toldozva, foltozva biztos, hogy nem működik.
Szerintem semmit nem lehet Lázár János javára írni. Mégpedig azért nem. Mégpedig azért nem, mert hogy ez így jól hangzik, amit mondtál, csak hogy ő ugye besétált a MÁV képzeletbeli kapuján, mondjuk úgy a székházba, és akkor azt gondolta, hogy ő az okos fiú Hódmezővásárhelyről, és majd ő aztán elmondja, hogy kell élni, és hogy kell vasutat csinálni. csinálni, úgy, hogy nem ért semmihez, ehhez baromira nem ért, lehet, hogy egyébként az agráriumhoz meg a saját birtokai működtetéséhez kiválóan ért, de a vasúthoz nem ért. Nem volt hajlandó meghallgatni semmilyen szakértőnek a szavát semmiről, hanem majd ő erőből átnyomja. Nyilván a MÁV közép és felső vezetése meg azt mondta, hogy hát fog meg a söröm, láttunk mi már néhány minisztert ide besétálni, aztán ők ki is sétáltak, mi meg még mindig itt vagyunk, és ennek egy totál káosz lett a vége. Az, hogy az egyik típusú mozdony helyett majd egy másik típusú mozdonyt kell venni, az ennek a problémának a huszad része. Az, hogy ha kitalált egy olyan koncepciót Lázár János, hogy legyen baromi olcsó a vonatjegy, mert mindenki vasúttal akar utazni. Ez nagyon jó, csak akkor két dolog történik. Az egyik, nem lesz bevétel, hiszen fillérekért adod a jegyet. Megversenyeztetsz egymással szemben olyan...
Bocs, ráadásul a jegyek nem is lettek fillérekért, milyen bérletkonstrukcióba tudsz venni.
Azok azért meglehetősen
kevés. A bérletek olcsók, igen.
Kevés pénzért lehet ma vasúton utazni. Igen, ennek az a következménye, hogy nincs bevétel, amiből lehetne finanszírozni a vasutat legalább valamilyen szinten. A másik következménye, hogy nagyon-nagyon sok ember rájön arra, hogy olcsón lehet utazni, és egyszerűen nem lehet kiszolgálni azt a kapacitást, és ebből adódik, és ráadásul a menetrendet folyamatosan úgy kell megtervezni, és nem akarok nagyon belemenni a szakmai részletekbe, folyamatosan évről évre úgy kell megtervezni a menetrendet a szakembereknek, hogy a kívánság az kivitelezhetetlen, mert nincs annyi gördülő állomány, amivel ki lehetne szolgálni azt a szolgáltatási egységet.
Szakemberek van, gördülő.
Ez, amit én vonatnak mondok, meg mozdonynak,
így van, nincs annyi büfékocsi sem, hogy ki lehessen szolgálni azt az igényt, ami keletkezett. És innentől kezdve, ha nincs elég vonat, nincs elég vasutas, és az, hogy milyen állapotban van a pálya, arra még szót se ejtettünk, akkor nem lehet tartani a menetrendet. Nem lehet tartani a menetrendet, van egy ilyen úgynevezett ütemes menetrend, tehát amikor mondjuk minden óra 20-kor megy vonat a bárhova, vagy 2 óránként megy Miskolcra, és ha az egyik megkésik, nem lehet tartani, és széthullik az egész. Aki próbálja ezt összetartani, az vért izzad, hogy valahogyan ki lehessen sakkozni, hogy tényleg ne legyen totál katasztrófa a vasúti közlekedés, és akkor Lázár János kiáll, és akkor az mondja, hogy majd akkor beállítunk buszt, meg visszaadjuk a jegyárát. Tehát, hogy ezek nonsense dolgok. Nem, nagyon nem így kellene működtetni semmit.
Csak ilyen halványan emlékszem, de nektek biztos megvannak a részletek, hogy valaki kiszámolta, hogy tulajdonképpen, ha ingyen lenne a vonatközlekedés, akkor alig-alig veszítene a MÁV. Tehát olyan kevés a bevétele a kiadásához képest, viszont annyi költség rakódik rá, mert kalausz kell jegybe, hogy tulajdonképpen nyugodtan azt is lehetne mondani szinte, hogy mindjárt. Na jó, de amit a Gyuri mondott a híddal kapcsolatban, hát azért, ha akarnak Budapest-Belgrád vasútvonal 900 milliárd, ha repülőteret akarnak venni, rögtön van pénz, hogyha Vodafont akarnak venni, rögtön van pénz, csak amik ilyen nagyon látványosak és nagyok. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy jó, most akkor a vonatra is, akkor nyilván arra is lehetne valamennyi pénzt találni, akármilyen szorult helyzet.
Csak azért hoztam a Mohács hídat példaként, mert különösen értelmetlennek és különösen drágának tűnik, de lehet, hogy Mészárosékat ilyen építkezésekkel is eltenni kell.
A Mészáros vonatot is tud építeni, igen, mert a Dél-Balatoni vonatot így felújította. Úgy felújította, látta, reggel kijött, krampácsolt maga, tehát dolgozott. De abban munka van.
De ezek a példáid Vodafontól a repülőtérig, ezek jó példák, csak ha valaki azt mondja az Orbán kormányból, hogy teljesen félremegy az a gazdaságpolitika, amit csinálunk, nem erre kellett volna költeni, hanem arra. Én azt javaslom, hogy az már Orbán Viktor kihívója. Nyilván Lázár János előbb-utóbb azt szeretne lenni, de nem meri kivonni szabjáját a hüvelyéből, és ezért aztán nem mer rohamra indulni Orbán ellen, különböző dolgokat mond, Nem akarom védeni Lázárt végeredményben, abszolút nem, csak azt mondom, hogy nyilván a magyar vasút állapotáért, a magyar közlekedési állapotokért, meg a gazdasági helyzetért nem alapvetően Lázár János felelős, hanem úgy hívják, hogy Orbán Viktor.
Hát jó, mindig olyan jutunk el, hogy ő a felelős, de hát azért szerintem a Sámeszek is
persze, a nevüket adják hozzá. Nem csak a nevüket, hát azért dolgoznak bele. Ők ezen. Ja, Rogán is dolgozik, Lázár is dolgozik, mások is.
Egyébként a Lázár János újévi interjújára hívnál fel a figyelmet, mert egy igazi gyöngyszem. Tehát például, amikor így belebicsaklik a nyelve, amikor erősködik, hogy ő biztos, hogy nem kicseszésből kapta meg ezt a tárcát, az egy kabaré jelenet. És akkor ott utalgat arra, igen, tehát ő ezt elfogadja, hogy 30, sőt ő azt mondta, hogy 30 éve rohad a fejünkre a MÁV és a tömegközlekedés, és akkor alá nyomták, hogy van az 50 is, na hát azért ezt túlzásnak érzem, de minden esetre ebbe azért jó pár Fidesz kormány felelőssége is benne van, és nyilván a Fidesz kormányok nevében Lázár János nem vállalta a felelősséget ezért, de megjegyezte ott többek között azt is, hogy bizonyos személyek itt lenyúlták a sápot. Tehát, hogy azért nem tudott a MÁV kvázi fejlődni, mert hogy itt innen valaki kipumpálták a pénzt, körülbelül ezt jelentette, amit mondott, és hát kik tudnak egyáltalán hozzáférni ezekhez a pénzekhez, vagy hogyan tűnt el ez így kézen közön vajon?
Érdekes kérdés.
Tehát van ott pénz, nyilván a MÁV-nál is van pénz, most nyilván sokkal kevesebb, de azért mégiscsak tudjuk, hogy az állami szolgáltatásoknál alapvető működéshez ott sok-sok milliárdokban mérhető összegek szükségesek, tehát pénz az mindig van, nem csak hídra, meg nem csak reptérre, hanem hogy nyilván volt egy kevésbé szerencsés gazdálkodás egyrésztről, másrésztről azt gondolom, hogy ez nem is egy vezetőség, tehát nagyon szűk korlátok között mozgó vezetőség tudja elsinkófálni, hanem gyakorlatilag rendszer szinten bele lehetett építve, hogy minden beleteszünk valamennyit, de azért ki is veszünk belőle.
Hát ha másra végig gondoljuk, és kicsit visszamegyünk az időben, hogy mielőtt az Orbán kormány színre lépett, akkor ugye az volt a koncepció, hogy ki kell stafírozni a nagy állami vállalatokat. Például a Magyar Postát, hogyha lesz a postai liberó, akkor egy érték kezelhető, kezelhető dolog legyen. Hát nézzük meg, hogy néz ki a posta. Mármint, hogy igen. Az egész. Tehát
egyszer már majdnem kaptam levelet, de elakadt valahol félutom.
Hát igen, lehet, hogy a most bezárandó valamelyik fiókban lapul. Na mindegy.
Az úgy volt, is számló, hogy nem baj.
Hogy ugyanez volt a MÁV-val, hogy az is valahogy egy ilyen fenntartható pályára kerüljön, és a gazdálkodása ne egy dupla fenekű dob legyen, hogy hányom bele a pénzt, és ez folyik el rögtön, hanem valami rendszer legyen. De hozhatnám a Mátrai erőművet is példának, amit szépen összeraktak, összeállítottak, és akkor ugye az egy gyönyörű példa. Mi történt? Megvásárolt a Mészáros Lőrinc, kivette az osztalékot, összerohasztotta, és az állam visszavette.
Ezt csak most azért integetek itt, mert Tóth Bertalannal is csináltam erről ebben a műsorban egy interjút, és akkor ő ott lediktálta nekem a számokat. Hát zseniális. Biztos, ti ezt tudjátok, de 6 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc, hát az ember kockáztasson. Majd a következő évben kivett 11 milliárdot bőle, tehát betett 6-ot, kivett, bocsánat, köszön egy újacskát, 11-et, igen, köszönöm, tehát így kivett 11-et, majd 17-ért eladta, tehát 6-ért vette, nem tudom, pár évvel később, az pár év volt az is csak, hogy mitől nőtt az értéke 6-ról 17 milliárdra, miközben a piaci körülményei romlottak, a költségei jelentősen nőttek.
Az osztalékot igen,
majd az osztalékot kivették, a széndioxid kvóta miatt a működése sokkal drágább volt, majd azt számolgattuk, hogy még az államnak bele kellett hirtelennyibe tenni, hogy működőképes maradjon 30-40 milliárdot. Erre mondja Kombácsi, ügyes.
Hát szóval Rogán Antal mellett valószínűleg vannak még nevek az amerikai pénzügyminisztérium illetékes igazgatóságán. Mert ezt nevezik minek is?
Korrupciónak?
Ja, ez a szó nem jutott ezen.
Bálint Orsolyával, Epszó Bolmesével és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit. Dési János vagyok. Magyar Pétert már szóba hoztad, nem lehet úgy a magyar belpolitikáról beszélni, hogy Magyar Péter valahogy szóba ne kerüljön. Én most egy ilyen szempontból egy részletkérdésem, hogy Piti Ánnel ügyel hoznám szóba, vagy dobnám itt be nektek. Pár nappal ezelőtt egy pasi karambolozott, akiről kiderült, vagy azt terjedt, hogy egy olyan embercsempész, akit elítéltek, de a háborús vészhelyzetre való tekintettel, szóval egy orbáni rendelettel kiengedték, és továbbra is ezt a jól kereső foglalkozását folytatta, amíg ez a baleset nem érte. Hát ez azért elég hülyén néz ki. Ma a rendőrség kiadott egy nyilatkozatot, hogy ez nem ő, hanem ez ő a saját maga ikertestvére, tehát nem őt. És akkor erre írt az Magyar Péter, hogy hát ez egy erős mese. Neki az az érzése, hogy azért ez nem fedi teljesen a valóságot, és akkor így most minden politikai rokonszenv és ellenszenv nélkül arra gondoltam, hogy én is pont erre gondoltam rögtön az elején, hogy azért annál, hogy a saját ikertestvérem vagyok, jobbat is ki lehetett volna talán találni. Még ha így is volt.
Meg ha így volt is, onnan tudja a rendőrség, ugyanis nincs meg az illető.
Meg.
Ha meg volna, és azt mondják, elfogtuk, ő nem azt mondja, az ikertestvér, akkor is gyanakodnánk, de azt mondjuk, hogy hát jó, hát ha mégis ott van, ő azt mondja, hogy én nem az vagyok, hanem amaz, akkor tegyük föl, hogy igaza van, ellenőrizni kell persze, de nincs meg. Honnan tudják, hogy nem az volt, hanem a másik, aki megszólalásig hasonlít.
Lehet, hogy én most egy bolgár vagy hasonlással beszélek?
De jól beszél, nem?
Az eredeti kicsit jobb. Valami olyasmit mondott Magyar Péter egy interjújában, most a napokban, hogy Magyarország végül is egy jogállam. Tehát itt jogállami módszerekkel lehet eredményt.
Lehetne.
Csak annyi, körülbelül azt jelentette ez, amit mondott, hogy hát végül is jogállamnak, nem így mondta, tartja magát, vannak jogállami intézmények, ezeket meg kell próbálni kihasználni, vagy kikövetelni, hogy ezeket lehessen használni, érvényesíteni. Nem egyértelműen egy olyan politikai állásfoglalás volt, még ha szavakban talán így hangzott is, de tartalmilag mégsem. Hát kérem szépen, Magyarország jogállam, úgyhogy minden rendben van. Nem ezt mondtam.
Magyar Péter.
De értem, hogy miért hoztad szóba, Hatházi Ákos nem alaptalanul vette elő, hogy Magyar Péter téved, mégpedig súlyosan téved, mert ez nem jogállam, és ezért ennek megfelelően kellene föllépni ellene. Magyar Péter nem megy el idáig, nem ennyire egyértelmű abban, hogy nem jogállam, hanem azt mondja, hogy hát itt vannak a jogállami keretek, mi azt szeretnénk, hogyha ezek működnének, lehetne ennek megfelelően dolgozni, és ezért veszek majd részt a választásokon, mert abban bízom, hogy egy úgynevezett jogállamban meg lehet nyerni a választásokat, de hozzáteszem Hatházi Ákos iránti minden és nagyon alapos és régi tiszteletem ellenére, hogy még ő is részt vett és részt vesz a választásokon, annak ellenére, hogy azt mondja, hogy ez nem jogállam, de annyira azért mégis, hogy a parlament tagja lett, és...
Nem jár be.
De értem én, és értem is a Hatházi féle megközelítést, sőt, még azt is mondom, hogy van ennek egy külön erős üzenete, hogy ez éppen ott a határon mozog, de azt nem lehet mondani, hogy abszolút úgy, ahogy van, lehet mondani persze nyugodtan, még az igazsághoz közelebb is áll, hogy ez nem jogállam, de igenis vannak olyan jogállami intézmények, olyan működési lehetőségek, keretek, amelyeket ki kell használni, mert ha azt mondjuk, hogy ez nem jogállam, hagyjuk a fenébe, akkor hagyjuk abba a politizálást, menjünk mindenhova, máshova, csak ne alapítsunk pártokat, ne induljunk választásokon, hagyjuk a fenébe.
Én publicisztikai hevületemben valószínűleg sokszor mondtam és leírtam, hogy nem jogállam, és ezt még meg is fogom tenni a jövőben, viszont ebből tényleg az következik, hogy egyetlen esélye egy jól eső forradalom, hogy valami változzon akkor ebben a dologban.
Én szerintem ezeket, ez tök felesleges ezeken lovagolni. Tehát, hogy mi a célja az úgynevezett ellenzéknek? Az, hogy egy szép derűs tavaszi reggelen már ő ne ellenzék legyen. Tehát, hogy az a célunk, hogy fölmenjünk a hegyre. Pillanatnyilag egy pár bakancsunk van. Teljesen felesleges arról beszélgetni, hogy milyen jó kis siklót lehetne ideépíteni, vagy milyen lanovkát még. Mert nincsen, öreg. Tehát, hogy föl kell menni gyalog. Majd, ha fölmész, ott vagy, akkor lehet azon merengeni, hogy mennyivel kényelmesebb lenne, ha ez lenne, meg az lenne. Tehát, hogy én nem gondolom, tehát, hogy amikor így elkezd beszélgetni Hatházi Ákos és Magyar Péter, vagy még akárki más arról, hogy van-e jogállam, vagy nincs jogállam, megállom, így elképzelem így a választókat, és mint egy ilyen forró augusztusi délután a napra forgó fejek így konyulnak be. Tehát, hogy nem érdekli az embereket pillanatnyilag az, hogy jogállam van, vagy nincs jogállam, az érdekli az embereket, hogy ha elviszi a nagymamát az ügyeletre, akkor ellátják-e 4 órán belül, vagy nem látják-e?
Ezt megmondom neked.
Tehát, hogy, hát nem, igen. De hogy ez érdekli az embereket, nem vagyunk, szerintem sosem voltunk egyébként olyan kifinomultak, mi magyar állampolgárok, hogy a jogállamról, mint elméleti problémáról beszélgessünk, hanem mindig előbb szeretünk volna valahogy élni.
De ez, ebben tök igazad van, de ez nem egy elméleti probléma abból a szempontból, hogy az ellenzék mit gondol arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Mert azt mondja, hogy nem jogállam, nem lehet mit csinálni, terüldögélünk, nem nyertünk megint, de hát hogy nyerhetünk volna, hiszen ez nem jogállam.
Így van, de akkor meg pont az van, tovább. Amit mondtál, hogy akkor viszont gyújtsuk rájuk azért a várost. Na de ezt azért nem merik kimondani senki. Viszont ha meg nem akarunk forradalmat, nem tetszettek volna forradalmat, akkor viszont, na, szóval érted a problémámat ezzel kapcsolatban, hogy akkor mégiscsak egy elméleti probléma.
Hát elméleti, de abból a szempontból mégis gyakorlati, hogy induljunk el a választáson abban a reményben, hogy győzhetünk, mert ha úgy indulunk a választáson, hogy előre kimondjuk, hogy nincs remény, akkor ezzel a saját támogatóinkat, meg a változásban bízókat is sikeresen lebeszéljük arra, hogy bármit csináljanak, már pedig a cselekvés és a hangulat megteremtése fontos. Akkor is, hogyha ezek nem igazán jogállami keretek, de valami kis esély mégiscsak van, tehát a politikai szereplőknek az a dolguk, hogy úgy tegyenek, mintha ebből lehetne valami, és valami remény azért erre mégiscsak van, még nálunk szörnyűbb országokban is lehetett akár forradalom nélkül is változást elérni. Úgyhogy elvileg igazad van, nem ez a kérdés, hogy jogállam, nem jogállam, csak azt mondom, hogy az a gyakorlati következtetés mégiscsak levonandó, és le is kell vonniuk, hogy élek azzal a lehetőséggel, ami szűkített ugyan, de van, megpróbálom megdönteni.
De hát persze élni kell a lehetőséggel, olyan nincs, hogy nem indulunk a választáson, hanem mit csinálsz, elmész homokozni, vagy hát mi vizet hordasz a Dunát.
Tehát, hogy... Szerbiában van ilyen, vagy volt ilyen, vagy van ilyen, hogy az ellenzék nem indult
de a választáson. De az is sikertelen volt,
igen,
úgyhogy
mit értel vele?
Igen, tehát, ez hogy arra ez... bizonyíték, hogy nem jó, nem tudod.
Orsi már tett arra célzást, hogy a magyar péteri politikában azért Orbán, Gyurcsány, és nem tudom kik között, egyenlőséggel van téve. Tehát csak számtanulag is néha az ember azt gondolná, taktikailag, hogy azokat, akik a hagyományos ellenzéki pártok támogatói, nem biztos, hogy el kéne lökni feltétlenül, hiszen szükség lesz rájuk a bakancs túránál, ahogy te fogalmaztál.
Én nem hiszem, hogy ezzel ellöki őket. Ez nyilván egy gondolatsor, amit megfogalmaz, hogy legyen vége ennek az egész rendszerváltás utáni világnak, legyen valami teljesen új, kezdjünk egy tiszta lappal kvázi, és ne arra mutogassunk, ez sokszor írok erről, hogy nagyon-nagyon utálom ezt, amikor ilyen gazdatípusú gondolkodás van, hogy kikinek a gazdája, mint hogyha állatok lennénk. Fábri Sándor kapcsán is elmondták, hogy mert hogy ne, ugye, hogy ne zeljen oda, kakjon oda, ahol ezt stb., hogy a gazdáját meggyalázta, hálátlan, stb., mint hogyha ez ilyen hűbéri rendszer lenne, illetve mint hogyha tehát ne legyél kritikus a főnököddel, mert ő a kenyéradód, a gazdád, és ide
tekintél. Nem Sztálin elvtárst hívták gazdának? Persze, nyilván csak szubróza. Bocsánat.
Tehát a Magyar Péter kapcsán is rendszeresen ez van, hogy mert hogy ő onnan kapta a fizetését, de hát még hány millió ember ebben az országban, aki onnan kapta a fizetését, vagy kapja most is. Egyébként meg, hogy így az ember, hogyha ilyen nagyon mélyen ilyen erkölcsi számvetést tesz, hát hányszor támogatjuk, vagy szolgáljuk ki ezt a rendszert a primer döntéseinkkel, a hétköznapi döntéseinkkel, hogy hová megyek vásárolni, hogy akkor csak azért sem megyek be abba a kávézóba, vagy
nem
hát
tankolsz
ott, igen. Nem tankolok ott. Csak
nekem van egy ilyen listám, nem mindig sikerül megtartani, de van ilyen
de
listám.
De látod, hogy nem lehet mindig megtartani, tehát önkéntelenül is az ember itt él, nem tud tud mindenre figyelemmel lenni, meg igen, beiratod a gyereket az iskolába, meg fizeted a TB-t, tehát millió módon fenntartjuk ezt a rendszert. Tehát azt kellene megnézni inkább, hogy hol tudjuk közösen megállítani ezt, vagy hol tudjuk egy közös döntéssel, és erre nyilván csak a parlamenti választások ígérkezik egy ilyen belátható időpontnak.
Hános kérdése az volt, hogy lehet-e egy Gyurcsány vagy a mai parlamenti ellenzék nélkül is sikeres Magyar Péter, hogy nem lehet. El kell-e idegeníteni magától ezeket a még valamennyire létező parlamenti ellenzéki politikusokat, erőket, pártokat.
És a szavazóikat.
Nem. És a szavazóikat. Igen. Én e pillanatban úgy látom, hogy szerintem Magyar Péter ezt látja. Az elmúlt 11 hónap fejleményei ezt bizonyítják, hogy az emberek vagy azért, de megunták a jelenlegi parlamenti ellenzék sikertelenség sorozatát, és azt gondolják, hogy jöjjön valaki teljesen új, tiszta lappal. És ezért nem foglalkoznak ugyan nagy elvi kérdésekkel, csak azzal a gyakorlatival, hogy van neki esélye, vagy nincs. Ha van, akkor oda fogok menni. Ezért ez a kérdés, ami elvileg fölvetődik, hogy lehet-e a mondjuk a baloldali pártok szavazói nélkül győzni, valószínűleg eldől a gyakorlatban, a szavazók fogják eldönteni. Azt mondják, hogy ennek van esélye, oda megyek, a többi most nem érdekel.
Azért azt gondolom, hogy ez a Heven Gyurcsány ellenesség, ez valahol azt a célt is szolgálja, hogy elkerülje Magyar Péter azt a hibát, hogy idő előtt belenavigálja magát egy utcába, ahonnan már nem lehet kijönni.
Ugye azt ezt nem értem. Nem.
Hát azt láttuk ugye az előző két választási kampányban, hogy ez az egyezkedjünk, és majd lesz valami, ez totál kudarc volt, sok szempontból teljes kudarc volt. És abban a pillanatban, amikor annak a levegője megmozdul, hogy esetleg itt valami hasonló lesz, és akkor majd ezt a 105 listát, azt majd felosztjuk, és akkor te itt, és akkor te még a te káderedet ide, és akkor, hogy az egész parlamenti választás egy sakjátszma szerű folyamat lesz, szerintem azt mindenképpen el akarja kerülni, hogy ez erre hasonlítson. Ha nem, majd akkor ő. Ha ti nem tudtátok, majd akkor én. Szerintem amikor majd az a 105 neves lista összeáll, akiket jelölne a Tisza, és ott mondjuk kiderülnek olyan teljesen nyilvánvaló dolgok, hogy mondjuk Budapest bizonyos kerületeiben ostobaság lenne nem azt az embert indítani, aki már háromszor nyert torony magasan, hanem akkor fontold meg, hogy talán mégis, és más helyeken is, tehát hogy egyszerűen a belátás, ha működik.
Te józan észre appellálsz.
Én arra appellálok, hogy ez egy feladat, hogy választást akar nyerni. Ha választást akar nyerni, akkor okosan kell csinálnia, nem csak most, hanem majd az egész évben, meg jövő tavasszal is, meg minden egyes alkalommal, amikor döntést kell hozni, akkor okos és jó döntést kell hozni. Ez elengedhetetlen. És ennek a döntéssorozatnak része az, hogy most nem áll neki áruba bocsátani képviselői helyeket, mert ez most nem annak az ideje, hanem a mozgósítás, a lendulata, azért a menjünk és váltsuk le, és előrehozott választás, és anyám kénye, mindet csak mi mondjuk meg, hogy miről beszéljenek az emberek, és mi mondjuk meg, hogy ránk reagáljanak a politikusok. Míg ha belemegy egy olyan utcába, amit már ismerünk, akkor jönnek ugyanazok a hülye panelek, amiket már nagyon ununk. És talán az az anti-Gyurcsány meg Rogán egyenlő Orbán egyenlő Gyurcsánynak az az egyik funkciója, hogy nehogy ebbe a mellék utcába belenavigálja magát.
Oké.
Hát ez egy izgalmas kérdés lesz, hogy lehet-e a régi ellenzék nélkül a választást nyerni, de nyilvánvalóan Magyar Péter arra tette fel, hogy egyedül indul, nem köt kompromisszumokat, mert neki ez az imidzséhez is muszáj. Nem teheti meg, hogy alkudozik, főleg most nem, ahogy az MSZ is mondta, csak helyesállni tudok. Tehát, hogy ez majd nyilván lesznek olyan helyzetek, amikor szerintem is kompromisszumot kell kötni, mert ha igazán tényleg államférfiként gondolkodik valaki, akkor a közösség boldogulását kell igenis szem előtt tartani, és nyilván nyilván ők is számolni fognak majd, hogy megéri-e ezért az egy helyért beáldozni ezt vagy azt. De ugye már kicsiben elindult ennek a tesztelése a fővárosi közgyűlésben, amiről legutóbb is beszéltünk, mikor itt voltam, hogy bizony ott van egy Tisza frakció, akiknek ugyanígy következetesen képviselni kell ezt a politikát, hogy mi mindenkitől függetlenek vagyunk, mi nem kötünk háttéralkukat, mi teljesen másképp fogjuk csinálni, mint ahogy ti eddig csináltátok, és tökre nem mentek jól a dolgok, és bizony sikerült elfogadtatni egy költségvetést még az év végén Karácsony Gergelynek, és ott is volt nyilván valamilyen szintű kompromisszum, hogy akkor cserébe ezért ti megszavazzátok ezt.
Na, és vagy tiéd az abszolút többség, vagy igen, muszáj egyezkedni.
Igen, és azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet lett az egész fővárosi közgyűlés számára, hiszen lett valamilyen szinten egy működőképes költségvetés, ugyancsak fél évre, de még az is valami, miközben ugye jogilag teljesen rendezetlen még továbbra is a helyzet, tehát egy elképesztő káosz uralkodhat ott így, egy pusztán jogilag. Nem az, hogy most bemennek a munkájukra és rendesen leülnek, letárgyalják a dolgokat, hanem hogy gyakorlatilag a Fidesz is egy ilyen folyamatos, mint egy ilyen marionettbábokat, ilyen függésbe tartja őket, hogy Sára Botond bármikor besétálhat oda, és az egész bagást kiküldheti az ajtón, körülbelül miközben ezeket az embereket mi választottuk meg, ők a mi képviselőink.
Ellentétben Sára Botondról, aki minden választás menetrend szerint el, és maga biztosan el szokott veszíteni.
Kétségtelenül.
Akarsz tőlem valamit?
Nem, én azon előre két percünk maradt már csak.
Akkor hadd mondjak valamit.
Mondja valamit.
Szerintem bár Orsi szóba hozta egy mondatban, de azért ne hagyjuk szó nélkül a két percben azt, amit Trump művel az elmúlt egy hétben.
Grönland, Panama, Kanada.
Kanada. Kanada, mint 51. tagállam, Grönland a miénk, mert a biztonságunknak ez kell, meg Panada is, vagy a Panama csatorna is, hát azért ez mégse lehet, hogy itt a kínaiak diktáljanak. És akkor még a fő embere, a világgazdagabb embere, Elon Musk, aki beavatkozik a német, a brit, az olasz, mindenféle belpolitikába, és nagy hangon a szélsőséges nacionalisták mellett áll ki. Abszolút felfordulóban a világ, látjuk ezt a szomszédunkban, ahol egy posztnáci pártnak a vezetője kapott kormányalakítási megbízást. Hogy itt mi történik? Hát ehhez képest azt kell mondani, hogy visszatérjek az elejére, Rogán Antal a szankciós listán apróságnak látszik.
Köszönöm szépen. Bálint Orsával, a Népszava szerkesztőjével, munkatársával és Epszavó Mesével, a Magyar Narancs munkatársával és Bolgár Györggyel beszélgettünk. A mai műsor elkészítésében közreműködött Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián, és a mai műsorunkat, ezt a beszélgetésünket a YouTube oldalunkon is megnézhetik, ahogy igen sok más műsorunkat is, és ne csak nézzétek, hanem iratkozzatok is fel, ott van minden videó alatt egy feliratkozási csupa nagybetűvel, legalábbis nekem így írták fel. Gomb. Szóval csak egy kattintás, és akkor legközelebb is találkozhatunk. A mai műsor szerkesztője Csernyász Judit volt, Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.